Meg. 20 órától a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump aláírta azt a rendeletet, aminek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot az Egyesült Államok és közeli szövetségese Izrael ellen folytatott eljárások miatt, írta meg az MT. Az amerikai elnök Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatásának idején jelentette be döntését. Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését, jegyezte meg Szijjártó Péter. Abszolút érthető Donald Trump döntése, mellyel szankciókat léptetett életbe a büntetőbírósággal szemben, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szerint az intézmény elfogult politikai eszközzé silányította magát és lejáratta a teljes nemzetközi bírósági rendszert. Kettő csoport van, amelynek helyzetére a polgári kormány gyorsan reagál, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, az Élet egy szövetség az idősek és a fiatalok között, és a nyugdíjasok esetében a tisztelet a legfőbb motívum a mostani kormányzásban, erről is beszélt a miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az 5000 főnél kisebb településeken élő nyugdíjasok helyzete nem könnyű, az otthonfelújítási programban lehetőségük nyílik modernizálni a házaikat. A kormányfő szerint jó év lesz, ez nyitja meg a lehetőséget az ilyen programokra. Brüsszel egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe. Az ellenzék is elvenni a 13. havi nyugdíjat, ami érthetetlen Orbán Viktor szerint. A kabinet megvédi ezt a juttatást, jelentette ki. A baloldal szerint pedig a falu a múlthoz tartozik, még a kormány támogatásokat ad a kis településeknek is, fogalmazott a kormányfő, aki szólt arról is, hogy már majdnem 10 000-en igényelték a munkáshitelt. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hamarosan egy nagy amerikai-magyar gazdasági megállapodás születhet. A demokraták kormányzása idején a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikait, hívta fel a figyelmet. A Soros Alapítványtól és az amerikai költségvetésből kaptak pénzt a különféle szervezetek, akik támogatták a migrációt és a gender propagandát. Ráadásul itthon ezeket a szervezeteket Brüsszel is támogatta, de amerikai részről ennek vége, szögezte le. Végezetül arról is beszélt, hogy fel kell lázadni a migrációs paktum ellen. Lengyelország már megtette ezt, és az olaszok és németek is lázadnak, ismertette a kormányfő. Február 22-én tartja szokásos évértékelő beszédét Orbán Viktor. Ezt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető már megerősítette az ATV-nek tegnap. A tavaszi parlamenti ülésszak pedig a tervek szerint február 24-én kezdődik, azaz a kormányfő még ezt megelőzően értékeli az előző évet a hagyományoknak megfelelően. A nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar háztartások jövedelmi helyzete az elmúlt évek inflációs sokja után 2024 végére helyreállt, a tavalyi 9% után idén 6-7%-os reálbér növekedés várható. Nagy Márton a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara évindító rendezvényén arról beszélt, a 2010 óta eltelt időszakban a magyar átlagos órabérek nőttek a legnagyobb ütemben az Unióban. Heteken belül mintegy 20 útszakasz felújítási előkészületei kezdődhetnek el a magyar-román határ térségében, mondta el a külgazdaság és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei cégén Dányádon. Magyar Levente a magyar-román kétoldalú, schengeni tagsággal összefüggő közúti infrastruktúra almunka csoportülése alkalmából beszélt. A Magyar Falu program elindulása óta mintegy 3200 utca újult meg falvakban és kistelepüléseken, összesen több mint 73 milliárd forintból. Ezt a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos mondta el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Nagybarcán, egy a program részeként megújult útszakasz átadásán. Gyapáros Alpár hangsúlyozta, egy kifejezetten alulról építkező kezdeményezésről van szó. A községekben élők a településvezetőkön keresztül fogalmazzák meg igényeiket, és a kormány eljavaslatok alapján rakja össze a programot. Idén mintegy 200 ezer otthonban jelent segítséget a szociális tűzifa program, mondta a gondoskodás politikáért felelős államtitkár tegnap Ózdon. Több mint 2300 önkormányzat igényelt támogatást, mintegy 2 millió 400 ezer köbméternyi fát tudtak biztosítani a segítségre szorulóknak. Rendkívüli állapotot hirdettek Santorini szigetén március 3-áig, a szerda esti erősebb földrengés után, számolt be róla a CNN. A napok óta tartó enyhébb földmozgások után szerdán 5,2-es erősségű rengés rázta meg a térséget. Az elmúlt napokban turisták ezrei és a sziget lakóinak kétharmada is elmenekült Santoriniről. Végül az időjárásról. Holnap csak változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti a napsütést, csapadék nem várható, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban -3, napközben pedig +6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
Szférák között címmel nyílt kiállítás az Evil 6 művészeti térben, a Várkert Mazárban, ahol az egyik alkotó Mengyán András képzőművész. Február 11-én jön Valló Péter rendezésében a jubileumi textúra a Szépművészeti Múzeumban. Felsőci Réka állította színpadra a Lavinát a Belvárosi Színházban. Óriási érdeklődés mellett zajlik a 44. magyar filmszemle, melyen szerepel Papp Gábor Zsigmond dokumentumfilmje, az Illanó pillanat is, és népzenész Bál lesz a Fonóban. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. Szférák között művészet és tudomány. Válogatás a Magyar Nemzeti Bank kortárs gyűjteményéből. Ez a címe annak a kiállításnak, ami a Várkert Bazárban található Evil 6 művészeti térben nyílt meg. A Várkapitányság és az MNB Arts and Culture együttműködésében megvalósuló nagyívű válogatás azokat a tudományos szemléletű alkotókat mutatja be, akik mérnöki, számítógépes, nyelvi és természettudományos megközelítéseken keresztül kapcsolódnak a kortárs művészethez. A kiállítás kurátora Mészáros Flóra, belebeszélgettem.
Azt gondolom, hogy aki ide eljön, az kap egy átfogó keresztmetszetet arról, hogy a 60-es évektől egészen máig kik a legfontosabb alkotók, és hogyan tudnak kapcsolódni műveikkel a tudományhoz, mert ugye ez egy specifikus kiállítása van az értelemben, hogy mindenképpen ezt a szegmest széloztátok meg. Miért pont a tudomány és a művészet kapcsolatáról szól ez a kiállítás?
Hát nagyon szerencsésnek érzem magam, mert szabad kezet kaptam ebben a döntésben, hogy mi legyen a tematika. Egy 1400 műből álló gyűjteménye van a Magyar Nemzeti Banknak, és ebből több mint 100 műalkotást válogattam ki. Alapvetően azt gondolom, hogy abban a korban élünk, főleg az elmúlt 10 évben, ami erősen az interdisziplinaritásról szól. Hasonlóan, ahogy ez nagyon tudatosan megjelent a 20-as, 30-as években, vagy a 60-as, 70-es években. Ez visszatért ez a fajta a művészet és tudomány kapcsolatának a kölcsönhatását reprezentáló tendencia, és saját magam szemszögéből is pont ezt tartottam izgalmasnak, hogy amikor van egy ilyen szintű kollekció, amiben mondjuk megjelenik a képírás Reggülön vagy Frey Krisztiánon keresztül, akkor a nyelv, mint tudomány hogyan analizálható, vagy az űrfizika, fényfizika kérdései miként jelennek meg. Azért ez fontos elmondani, hogy ez nem az összes tudomány területet mutatja be, hanem ez egy kifejezetten egy gyűjteményi bemutatkozás, tehát azok a disziplinák kapnak hangsúlyt, amelyek hangsúlyt kapnak a gyűjteménybe is. Viszont ez teret adott arra az elképzelése is, hogy legyen az valaki egy 30-as alkotó, legyen egy középgenerációs művész, vagy már egy nem élő, de klasszikus képzőművész, egyszerre mutatkozhasson be, tehát egy egyensúlyba kerülhessen a úttörő személyiségük alapján különböző generáció ezen a tárlaton.
Generációk szerint milyen a szórás?
Bizonyos értelemben arányos, de azért a gyűjteményből kiinduló anyagot kell vizsgálni, és a gyűjteményben nagyon erős ez az 1970-es, 80-as években megjelenő neo-avantgárd művészeknek a reprezentációja, legyen az éppen a különböző művészeti területeket egyenarányban kutató Mengyán András, Lantos Ferenc vagy Fajó János, vagy legyen az éppen egy kicsit korábbról az a Hantai Simon vagy Regő Judit, akiket már külföldön jobban ismernek sokszor, mint Magyarországon.
Utóbbiak már nem is élnek, Lantos Ferenc sem él már, de például Mengyán András igen, Fajó János sem él már, és Csaja Attilának is vannak kiállítva művei, ő éppen a napokban halt meg, sajnos, tehát igen, megy el ez a generáció.
Igen. Én még szerencsésnek érzem magam ebben is, mert fiatalkorom ellenére találkozhattam Regő Judittal, Hantai Simonnal is, Fajó Jánossal, vagy Lantos Ferenccel is, és azt gondolom, hogy ha már nem mindenkit ismerhetünk személyesen, ez egy nagyon fontos, hogy éppen ezért az ő örökségüket kell közvetíteni. Ugye a kiállításon megjelenik egy ilyen speciális tér, ami az, ami menthető, ami fiatal alkotókon keresztül pont ezt a kérdést veti fel, hogy a kulturális emlékezetünkből, a kulturális értékeinkből, vagy a természeti értékeinkből, pusztuló világunkban, ha mi erre nem figyelünk, akkor mi marad. Tehát nagyon fontos pont ezeknek a kiállításoknak, a publikációnak, vagy azt gondolom az oktatásnak a fő egyik feladata, hogy ezeket a nemzetközi szinten is jelentős művészeket bemutassa, és sokoldalúságukat reprezentálja.
Ugye a technika nagyon sokat fejlődött a 60-as évek óta, és azért ez látszik a műveken is.
Igen, mint tudományos disziplina is megjelenik az úgynevezett computer science, ezt azért mondom angolul, mert nehéz magyarul lefordítani, ez nem az informatika, hanem a számítógép tudomány, és olyan alkotók, mint mondjuk Kóródi Zsuzsanna, aki digitális nyomatokat használ üveg alatt, tehát az üveg technikáját keveri ezzel, és ezzel jön létre egy olyan fajta optikai illúzió, hogy szinte vibrálnak a szemünkbe ezek a művek. De azért hozzátenném, hogy Magyarországon összességében azt vehetjük észre, hogy egy nagyon erősen tradicionális festészetcentrikus kultúra uralkodik mind a műkereskedelembe, a műgyűjtésbe, vagy a kiállítások tematikájában is, szemben azzal, hogy mondjuk még akár Lengyelországban, mondjuk egy sokkal erősebben installációs kultúrával találkozunk a 70-es évektől, úgyhogy a kiállításon is így erős hangsúlyt kap a festészet, mind a mellett, hogy tényleg tudatos cél volt, hogy megjelenjenek olyan művek, mint mondjuk az alumíniumból készült organikus szobor, vagy akár az autófestékkel, gázlámpával és különböző más anyagokkal létrehozott struktúra, vagy a gumicsővel, textilekkel létrehozott szomjas virág, amit Balázs Nikolett tervezett, és egy olyan növényi installáció, ami a fenntarthatóság kérdésére helyezi a hangsúlyt.
A kortárs művészetnek ez az ága, tehát ez az absztrakt non-figuratív művészet, nagyon megosztó is egyben, nem beazonosítható, hogy mit látunk. A színekkel, a formákkal tudhatni a művész. Számodra miért ez a terület, ami annyira vonzó?
Mindig ezt el szoktam mesélni, hogy társadalmilag ez nagyon izgalmas, hogy az 1910-es években, 1945 után, tehát a két háború után, sőt, 2008-as nagy gazdasági válság után van egy nagy felívelése az absztrakciónak. Amikor az ember csalódik magába, van egy nagy társadalmi krízis, úgy távolodik el a művészet az önábrázolástól, és jut el az absztrakcióig. Engem mindig ezek a folyamatok foglalkoztattak. A művészet hogy vizsgálja magát, a társadalom hogyan működik a művészet. Az absztrakcióban ezt a fajta sokoldalúságot, a tudománnyal való együttműködést, akár a szociogazdasági jelenségeknek egy lenyomatát véltem felfedezni, és hagy utaljak vissza Lantos Ferencre, aki ugye azt mondta, hogy nézzük meg egy napraforgónak a körformáját, vagy akár a napnak a köralakját, a szemnek a körformáját. Bármit foghatunk a világba, az emberi DNS-től kezdve egy építményig, a teremtett, mesterségesen létrehozott eredményekig minden redukálható egy-egy geometrikus elemre. Tehát az egész világunk így jött létre. Úgyhogy én ilyenkor csak visszakérdeznék, valójában, ha formákból, színekből áll a világ, és mi önmagunk is, akkor miért ne lennénk nyitottak arra, hogy ezt szeressük, és ezen keresztül szemléljük a világot, hiszen ez eszenciálisan fogja fel azokat a filozófiákat, azokat a működéseket, ami a környezetünket jellemzi.
Szférák között. Művészet és tudomány. Válogatás a Magyar Nemzeti Bank kortárs gyűjteményéből. A Várkert Bazárban található Ybl Hat művészeti térben látható kiállításról a kurátort, Mészáros Flórát hallották. A Szférák között című kiállítás egyik kiemelt alkotója Mengyán András képzőművész, akinek külön teret szenteltek a szervezők. Művészetének eszközei a két vagy három dimenziósá tágított tér, a matematikai számítások, a geometrikus szerkesztés, színek, fények, audiovizuális eszközök. Most őt hallják.
Nagyon attraktív ez a kiállítás, tehát aki nem kezdj el analizálni, hogy mit csinálsz te a te kis konstrukcióiddal, az egyszer csak azt mondja, hogy hú, de klassz.
Jöjjenek el, nézzék meg.
De aztán, hogyha elkezdünk gondolkodni, akkor látszik, hogy mennyi gondolat van az egyes nonfiguratív, konstruktív ábrák mögött.
Azt tudni kell, hogy én mint formatervező végeztem, tehát van bennem egy konstrukciós képesség, egy innováció, ami nagyon fontos a formatervezőknek, és ez a képzőművészetemben abszolút megnyilvánul, tehát az én munkáim azok gondolatokra és filozófiára épülnek. Mit is csináltam én a 60-as, 70-es években, ami mögött nagyon fontos gondolat van, mégpedig a rendszerelvű gondolkodás. És ez a formák logikájával, aztán a vizuális programokkal folytatódott, ami megelőzte a szoftvereknek a kialakítását. A 60-as, 70-es években még nem voltak személyi számítógépek, tehát ezt úgy is hívjuk, hogy pre-computer age, tehát a komputer előtti időszak, ami nagyon fontos volt számomra, mert egy hihetetlen nemzetközi tendencia indult be akkor, a szisztematikus művészetnek hívjuk, és így kerültem be a nemzetközi vérkeringésbe, és számos helyen kiállítottam, és annak idején nagyon sok díjat nyertem. Ezt követte utána a vizuális programok, és utána pedig a multimédia environmentek, tehát ahol már kilépek a tényleges térbe, és bejárhatóvá teszem a teret, és itt bontom be a komputert. Mi építettük az első komputert, mert akkor még a Commodore-t itt úgy kellett becsempészni Magyarországra. És az vezért ezt a multimédiás nagy installációt, ami a Fehérvári Múzeumban volt bemutatva, utána átjött a Műcsarnokba, ez ki lett bővítve még két térrel.
Ez mikor volt?
Ez 1984-85-ben. Az egy pionér munka volt, a világ nagyon sok szaklapja közölte ezt a kezdeményezésemet. Ma már ez teljesen természetes, hát fényfestés. Én akkor alkalmaztam először, nem volt még videóvetítő, hanem 16 mm-es vetítőkkel csináltam projekciót a térbe.
Például nem hiszem, amikor a Műcsarnokot kivilágítottad, az már később.
Az már 95-ben volt, de akkor már voltak videoprojektorok. Norvégiára készít igaziból egy másfél órás, hát show vagy egy multimédia kiállítás. 100 ember dolgozott ezen a kiállításon.
A fénynek óriási szerepe van a te munkáidban, ettől is olyan attraktívak, és ilyenek vesznek egy körül úgy a való életben, hát látjuk.
Most már egyre inkább. Hát annak idején mi voltunk az úttörők, a fénnyel nem nagyon foglalkoztak, de engem nagyon érdekel maga az energia, mert volt egy látomásom, hogy hogyan tudok átmenni a falon, és akkor jött a lézer, a fény energiája. A lézerfalakon át tudok menni. Őriási nagy szerepe lesz, már mai nagy szerepe van, csak én már tudom a megoldást, de még sokan nem tudják a megoldást. A stage designban, tehát a színpadképeknek a kialakításában. Itt van egy kisebb modellje ennek a lézer animációnak, ezt nagyban meg tudom csinálni. Tehát át tudnak menni ezeken a formákon is. És ezzel megoldottam azt a feladatot, ami az álmom volt a 70-es évek végén. Tehát a fény engem azért érdekel, a képeimnél azért használok ultraviolett fényt, mert nagyon kerestem a 70-es években, hogy hogyan tudom a két dimenzióba intenzívebbé tenni, azaz a kontrasztot megnövelni a háttér és a formák között, és akkor jött a ultraviolett fény, ezt a mérnökök fejlesztették ki. De én alkalmazom, és hihetetlen megnöveli a teret. És ezáltal sokkal plasztikusabbá válik maga a kép. Nem beszélve arról, hogy spirituális felhangot is ad a dolognak, hiszen nem a normális fényben látom a képeket, hanem valami transzcendens felhangot ad.
Pláne, hogy egyébként egy sötét térbe érkezünk bele.
Igen, nagyon jól sikerült itt a fénybeállítás a Kiszebaknál.
Ugye a technika az elképesztő sebességgel fejlődik. Használsz újabb és újabb megoldásokat a műveidnél?
Igen, a pandémia alatt lett volna New Yorkban egy nagyon nagy kiállításom, egy nagyon jó galériába, 500 négyzetméteres kiállítót ajánlottak nekem ingyen és bérmentve. Bejött két évig a pandémia, utazni nem lehetett. Oda szerveztem egy nagy lézerinstallációt, amit szeretnék majd itt bemutatni, ami átjárható. Tehát majdnem, hogy én része vagyok a lézerinstallációnak, ami nagyon fontos. Megcsináltam egy kisebbe, megvan minden hozzá, csak hely kell most már is megépíteni. Plusz még akkor engem érdekel most a képfestés, mert a polifonikus tér, ami nagyon érdekel engem, tehát a többszólamúsága, az együttláttatása a dolgoknak. Mit is jelent a polifonikus tér? Gondoljuk el, minden transzparens lenne ebben a városban. Együtt látnék minden nézőpontból. Hihetetlen módon befolyásol a döntéseimet, mert látom az összefüggéseket minden oldalról. Az agysebészetben abszolút aktuális, és egyre inkább befelé megy a világ. Az agyamat láttam transzparensben minden oldalról, hogy lássam, hogy hogy mozognak az idegpályák, hogy működik az egész agyunk. Tehát a többszólamúságban és az összefüggésekben való látásmód, gondolkodásmód, ez az, ami engem nagyon érdekel most.
Mengyán András beszélt alkotói módszeréről. Műveit most a Szférák között című kiállítás részeként tekinthetjük meg, a Várkert bazárbeli Ébül 6 művészeti térben. 10. születésnapját ünneplő, a képzőművészetet, az irodalmat és a színházat ötvöző textúra a Magyar Nemzeti Galéria után az idén ismét beköltözik a Szépművészeti Múzeumba. Az intézmény a korábbi évadok szövegeiből választott ki 10-et, melyeket a színészek szokás szerint az ihlető műalkotások társaságában adnak elő. Az előadásban szereplő képzőművészeti alkotások a Magyar Nemzeti Galériából erre az alkalomra áthozott műtárgyakkal együtt közel 4000 évet ölelnek fel. A látogatók az útjuk során a múzeum szinte minden gyűjteményi egységét bejárják. A textúrát idén Valló Péter viszi színre, aki már 4. alkalommal vesz részt a projektben. Őt kérdeztem.
Valahogy megpróbálom mindig szituálni ezeket a szövegeket, lévén én színházrendező vagyok.
Amely szövegek egyébként pedig ide készülnek.
Igen, hogy a kép adja az apropóját, és a jobb szövegek esetében érezzük is, hogy valami nagyon erős érzelmi, gondolati kontaktus teremtődik a szerző és a kép között. Tehát valószínűleg, hogy azok, akik komolyan veszik, ott egy nagyon jelentős kihívás van. Tehát mert olyan, mint egy alkalmi szöveget írna az ember. Ugye nagyon sok ilyen esetet tudok mondani egy író életében, amikor egyszer csak valami konkrét dologhoz kell írni, és hát azért magának az írásművészetnek egy nagyon speciális lelkiségét érinti meg ez, amikor egy nagyon konkrét eseményhez kell, élethez, halálhoz, temetéshez, gyászhoz, örömhöz, képhez.
Ugye 10 festmény, minimum 10 színész. Milyen alapon, hogyan tudod válogatni a színészek között?
Nekem nagyon nagy előnyömre szolgatja annak dacára, hogy én ugye emberemlékezet óta Radnóti Színház főrendező vagyok, hogy én nagyon sok felé rendezek. És ha valakiről el lehet mondani, hogy ismeri a magyar színésztársadalmat, én azt gondolom, hogy én ismerem a magyar színésztársadalmat, és ilyenkor egyszer csak a szöveg elkezd kiáltani valamilyen fajta szöveget mondó ember iránt, hogy ki is az a személyiség, aki a legadekvátabban, legérvényesebben meg tudná ezt fogalmazni, és akkor itt van egy nagyon hosszú névsor, és abban a névsorból megpróbálunk valakit leegyeztetni. És hát ez most már egy nagyon nehéz játékká vált.
Ez egy nagy tér, és pont ebben a térben lesz különben az előadás?
Ez úgy van, hogy ezek a képek itt lógnak, és itt csak ez az egy van. A másik kép a másik szobában lóg, a harmadikban, tehát vándlizni kell, menni kell egyik képtől a másikig. Ezt már tavaly is nagyon jól megszerveztük, hogy hogy oszlik el a 6-700 néző 10 csoportra, és aztán cserélődnek. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes kalandozás, szerintem az eredeti gondolat amúgy is az lehetett, hogy egy kis múzeumlátogatási segítséget is ad azért ez a textúra. És hogy megyünk az egyik szöveg előadójától a másik, közben ott vannak a képek. Úgyhogy ez 10 különböző helyszín.
Egy-egy előadást elmondanak 10-szer a színészek.
Igen, pontosan. Ez egy külön kihívás a színészeknek, ők ezt nagyon izgalmasnak tartják, érdekes. Először mindegyik egy kicsit fél, de valamitől olyan nagyon jó pofa. Elmondom, akkor elmegy az a 60 ember, jön másik 60 ember, mikor összegyűlnek, akkor belekezdek, akkor ezt is elmondom. Kicsi járkálás is van közben, ugye, mert előttem, mellettem itt áthaladnak. Egy különös élmény.
És ha én rendező lennék, vagy dramaturg, akkor azt gondolnám, hogy az se teljesen mindegy, hogy milyen sorrendben hogyan kapják meg a szövegeket a közönség tagjai. Ellenben adott az, hogy a képek hogyan vannak, és hogyan lehet nyilván A pontból B pontba eljutni. Tehát még ez is egy érdekes rendezői kihívás lenne szerintem, hogy mi legyen a sorrend, és lehet-e a sorrenden változtatni.
Ugye egy olyan bűvös kocka, hogy ugye 10 csoport vándorol a házban. Egyébként nyilván van egy optimális sorrend, de az soha nem fogjuk megtudni. Tehát ez is azt hiszem, hogy jó pofává teszi az egészet.
Az idei 10. textúra rendezőjét Valló Pétert hallották. A különleges képzőművészeti irodalmi színházi produkció premierje február 11-én lesz a Szépművészeti Múzeumban, és március 28-áig 10 alkalommal várja a közönséget. Kisebb fajta szenzációnak számító hír, hogy Ruben Östlund, a világhírű Cannes-ban és Berlinben elismert Európa filmdíjjal és a spanyol filmdíjjal, a Goyával többszörösen kitüntetett svéd rendező Budapesten forgatja új filmjét olyan sztárokkal, mint Keanu Reeves, Kirsten Dunst és Daniel Brühl. Östlund Lavina című filmjét nálunk is nagy sikerrel vetítették, és elkészült annak színházi változata is, amire most kíváncsi a rendező. Ezért a február 8-i előadást megnézi a Belvárosi Színházban. A Budapesti Katona József Színház és az Orlai Produkciós Iroda közös előadásának rendezője Pelső Ciréka. Vele beszélgettem.
Tim Price írt egy színpadi adaptációt. Kinek is hogy jutott eszébe, hogy most ez ide kerüljön ez az előadás?
Tibor keresett meg engem, ugye Zöldi Gergővel találták a darabot, és mivel tudják, hogy mennyire szeretem ezeket a skandináv filmeket, és ugye megcsináltam már a születésnapot, meg a vadászatot Budaörsön, ezért megkérdezték, hogy ehhez lenne kedvem.
Nem régen voltam még egy kört mindenkinek is, és a skandináv film, egy Oscar-díjas film, és ez a Lavina is nagy sikerű film volt. És ugye ennek az adaptációját látjuk itt most. Ugye primér szinten ez egy párkapcsolati probléma, de ugyanakkor generációs probléma is van a színpadon, valamint még a zöld probléma, tehát a környezet probléma, hogy mi lesz a környezetünkkel. Tehát három nagyon fontos probléma jön szembe. Első, tehát a primer, a párkapcsolati probléma, elindul a lavina, és hogy viselkedik a családban a férfi.
Nem is feltétlenül csak egy párkapcsolati probléma, hanem a férfi idolnak a lerombolása, tehát a macsó férfi szerepnek a talapzatáról való teljes ledöntése, tehát hogy az a férfi kép, amit az amerikai filmek és a kultúra sugal, azzal szemben megmutatja azt, hogy a férfi egyáltalán nem olyan. És ez egy nagyon nagy tudathasadás magukban a férfiak is szerintem, a mai világban főleg, hogy szembesülünk azzal, hogy képtelenek vagyunk annak a képnek megfelelni, amit elvárnak tőlünk, elképesztő elvárásoknak vannak kitéve a férfiak, és közben sokkal érzékenyebbek, sokkal lágyabbak, mint amilyennek mutatniuk kéne magukat. Szóval nekem ez az alapvető kiindulás, de természetesen ugye ehhez rögtön kapcsolódik az, hogy egy ilyen helyzetben, amikor egy család bele van rakva, egy olyan helyzetben, amiből nem tudnak elmenekülni, egy telelésbe össze vannak zárva, akkor ugye sokkal jobban kijönnek azok a problémák, amik nem működnek, főleg, hogyha adódik egy olyan helyzet, amiben a férfi egy rosszat dönt, és ez a rossz döntés ugyanúgy, mint karácsonykor, egy nyaraláskor is sokkal jobban elénk kerülnek azok a problémák, amik vannak amúgy is a kapcsolatban, és egy bármilyen normális kapcsolatban is vannak, hiszen az együttélés érdekében rengeteg-rengeteg kompromisszumot kötünk, és egyszer csak történik valami, és hirtelen az ember szembesül azzal, hogy nem csak ez a problémája, hanem egyébként rengeteg problémája van a másikkal, meg saját magával, hogy hol van ebben a kapcsolatban, hol tart, miről szól ez az egész, miért vagyunk mi együtt, van-e ennek értelme, hogy mi együtt vagyunk, tehát hogy van egy férfi válság, és szerintem van egy családi válság is, és ugye ez a harmadik, amit mondasz, hogy szerintem egy olyan korszakban élünk, ahol az összes tartó pillérünk, amihez tarthattuk magunkat, a második világháború után kezdett el ingadozni, és most tartunk ott, hogy az egész szerkezet ingadozik úgy, ahogy van, és minden téren. Tehát a család kérdésben, hogy mi az a család, ugye itt van egy tökéletes család, itt az apa, a férfi, az anya, nő, és van egy fiúgyerek, meg egy lánygyerek, de hogy a mi privát életünkben szembesülünk a gender kérdéssel, a klímaválsággal, a vírusokkal, a gazdasági válsággal, a természeti katasztrófákkal, az emberi jogokkal, a MeToo mozgalommal, tehát hogy olyan szinten minden téren ingadozik az, amihez tartottuk magunkat valamennyire, vagy amihez lehetett viszonyulni, hogy ez az anyag nagyon alkalmas arra, hogy erről gondolkodjunk együtt, vagy erről együtt beszéljünk.
Az nagyon fontos, hogy a klímaválság egy keretet ad az egésznek, talán lavinák, mint olyanok, már jelei annak, hogy itt valami nem stimmel, és hogy a gleccserek olvadnak, és mi lesz itt. Ez is nagyon mai. Van egy influencer lány, akit a filmben
nincs,
nem emlékszem.
Nincs benne, ez a mi találmányunk.
Így van, tehát ő, aki keretezi ezt a történetet, és belefoglalja a korunkba minden szempontból. Abszolút up to date. angolul is beszélgetnek a színen, és azt gondolom, angolul ma már tudni kell. Eljutottunk oda, hogy it's a must, mondhatnánk, igen, hogy muszáj angolul tudni, mert ez az a nyelv, amin egymással szót tudunk valahogy érteni, akárhova keverenünk a világba.
Akárhogy is próbálunk küzdeni, hogy megőrizzük egy-egy nemzetnek, és szerintem ez egy fontos küzdelem, hogy a sajátságokat, a jellegzetességeket megőrizzük, de mégis megállíthatatlan a globalizáció, és az, hogy minden mindenhonnan érthető és értelmezhető lesz.
Tehát én nekem ez az elem nagyon felerősödött, valamint a generációs kérdés is.
Én is azt érzem, hogy ettől, hogy Tóth Zsófi ezt az influencert játssza, ezzel nagyon bejön egy generációs dolog, és ugye a darabban, vagy a filmben is ugye van ez a Jenny, aki a főszereplő Tomásznak, akit Mészáros Béla játszik, az ő barátjának a fiatal barátnője. És ugye nekem is nagyon érdekes ez, hogy azt érzem, hogy nemrég jöttem ki a főiskoláról, ami ugye most már 25 éve volt, de érzem azt, hogy azok, akik ma 23 évesek, meg 25, milyen magabiztosan máshogy gondolkodnak magukról, milyen magabiztosan állnak ki a jogaikért, vagy sokkal magabiztosabban, mint mi, mennyire azt gondolják, hogy mindent jól tudnak, lehet, hogy ezt mi is azt hittük annak idején, ezt nem tudom, de hogy valóban van egy generációs váltás, és ez is szerintem a színdarabban is megmutatkozik szerencsére.
És ez ad egy másik nézőpontot, tehát nagyon fontos a fiatal lánynak a nézőpontja, és még a hozzá képest is mellékszereplőknek. Egyáltalán a jelenléte, ahogy provokatívan megjelennek, és azt gondolják, hogy olyanokat engedhetnek meg maguknak, ami korábban azért nem volt jellemző.
Én azt érzem, hogy itt azért egy csomó kapcsolati alternatíva fölvonul a darabba. Ugye van egy kvázi normális család, ami szintén ugye nem normális, mert nincsen normális. Van egy szereplőnk, aki Tulma Móni alakít, aki tulajdonképpen egy nyitott házasságban él, és ő följár szórakozni, és nem gondolja, hogy neki minden időt a gyerekeivel kéne tölteni, és van a Tomásznak, a főhősünknek, akit Mészáros Béla játszik, a barátja Metz, akit Száraz Dini játszik, aki vele egykorú, de már elvált, és van egy jóval fiatalabb barátnője. Tehát több alternatívát látunk arra, hogy az emberek hányféleképpen keresik a boldogságot, vagy hányféleképpen gondolkodhatunk arról, hogy mi hogy szeretnénk élni.
Igen, és azért bármennyire is problémás a főcsalád, Mészáros Béla és Járó Zsuzsi alakítják, és két nagyon ügyes gyermek van, egy kislány meg egy kisfiú, mégis csak nagyon ragaszkodnak egymáshoz, hiszen miben lehet megkapaszkodni, amikor az emberiség szinte atomjaira hullik, a szemünk láttára is olyan individualizáció indult el, hogy ez további igen, nagyon fontos kérdéseket.
Igen, ennek nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert egyrészt azt érzem, hogy ez a házas pár, Tomás és Eba, akik ugye a főhős, ez a Járó Zsuzsi, Mészáros Béla, szerintem ők összeillő emberek. Egyébként ők jól vannak. Én azért is örülök, hogy ezt ők játsszák, akik egy osztályba jártak, mert ez a viszony szerintem köztük, meg az, ahogy ők együtt tudnak lenni a színpadon, az hozza ezt, hogy alapvetően ez egy működő dolog a maga nehézségeivel, és amiről meg beszélsz, arról én is azt gondolom, vagy én bennem nagyon az erősödik föl ebben a teljes elbizonytalanodásban, hogy a legszűkebb emberi kapcsolataink, és mégiscsak a közösség az, ami az embert megtartja. Nem a függetlenség, és nem az individualitás. Tehát, hogy nagyon átlengtünk szerintem a másik oldalra.
Ugye a lavina kapcsán az a lényeg, hogy az apa, ahelyett, hogy a gyerekeihez és a feleségéhez rohanna és őket védelmezni, ösztönösen elfordul tőlük, elmenekül, saját írháját védi. Ugyanakkor ugye a másik pár is elkezdi ezt értelmezni, ezt a kapcsolatot, és ott ugye pont a barátja elmondja, hogy hát hiszen van az úgy, hogy mit tudom én, amikor van egy nagy katasztrófa, és az emberek többsége meghal, azok, akik életben maradnak, azok át tudnak gázolni másokon, hogy a saját írhájukat mentsék, ha már ezt a nem túl szép igen, kifejezést használtam, és hát az élet az őket igazolja.
Állítólag az állatvilágban is az van, hogy a hím menekül, mert ő még tovább tudja a saját fajtáját adni, a nőstény viszont a kölykeit védi. Tehát, hogy ez valószínű, hogy tényleg egy teljesen ösztönös dolog. És ugye azért itt a végén kiderül, hogy a nő is tud olyan pánikba kerülni, amiben a gyerekeit magára hagyja.
Nekem az a végkonklúzió, hogy sokkal türelmesebbeknek kell lennünk egymáshoz, és empatikusabbnak, hogy megpróbáljuk megérteni a másikat, és nem rögtön nekiesni, és szakadásig vinni az adott kapcsolatot, hanem próbálni kompromisszumokat kötni.
Az, hogy ez idáig megy ez a történet, abban ketten vannak. Tehát abban az is benne van, hogy ez a nő ezt nem hagyja annyiban. És ő tulajdonképpen addig megy, amíg ez a férfi teljesen össze nem törik. És nyilván bajban van, de nem tudott nagyvonalúbb lenni.
De a végére mégis úgy érzem,
igen,
hogy
valami
csak elindul egymás irányába. Nem beszélve arra, hogy ott vannak a gyerekek, akik kétségbe vannak esve attól a gondolattól, hogy apa, anya elválik.
Igen. Hát maradjunk akkor ennyiben, hogy össze kell tartani.
Ruben Östlund, Tim Price, Lavina. A Belvárosi Színházban látható előadásról a rendezőt, Pelső Szirékát hallották. Svehtye Mihály Sűnvadászat című filmjével február 3-án elindult a 44. magyar filmszemle, ami február 9-én a díjátadóval zárul. A Corvin moziban szinte egy tűt nem lehet lejteni, akkora az érdeklődés, különösképpen az esti órákban. A filmvetítéseket gyakran beszélgetések követik, s lépten nyomon lehet találkozni a filmes szakma jeles képviselőivel. A játékfilmek mellett a dokumentumfilmeket is nagy érdeklődés kíséri. Szombaton 12 órakor lehet például megnézni a kétszeres filmszemle fődíjas dokumentumfilmes Pap Gábor Zsigmond filmjét, az Illanó pillanatot. A Torinóban élő csodálatos táncművész, koreográfus és táncpedagógus Egri Zsuzsanna történetét. A rendezővel beszélgettem. Illanó pillanat. Ezt a címet tulajdonképpen Egri Zsuzsanna adta filmednek a hőse, és akkor, amikor az illanó pillanatról beszél, akkor a táncra gondol. Mert hogy ő táncművész, koreográfus és táncpedagógus, és 99 éves már. A film szerint jól emlékszem, hogy még csak 97?
Igen, mert 22-23-ban csináltuk a felvételeket, 24-ben volt az utómunka, és most 25. február 18-án lesz 99.
Egyáltalán az is fantasztikus, hogy ezt a kort megérte, de amilyen minőségben ő megérte ezt a kort, az csodálatos.
Igen, tehát ő még mindig aktív, jó, nem táncol, nem lép föl színpadon, 99 évesen, de tánctanárként és koreográfusként aktív, most újítja föl egy 73 évvel ezelőtti koreográfiáját, aminek Villanatok volt a címe, és egy kicsit hasonló az Illanó pillanathoz, Istantanee olaszul. Ez 53-ban a Rai első kísérleti tévéadása volt. És hát fantasztikus agya van. Múltkor fölhívtam, kérdezem, hogy mit csinál, mondta, hogy olvas, mit olvas, Montesquieu-t, milyen nyelven, hát természetesen franciául. És magyarul is olyan gyönyörűen beszél, annak ellenére, hogy az életéből több mint 90 évet Olaszországban töltött, hogy hát azt bármelyikünk megirigyelhetné.
Tökéletesen beszél, nagyon választékos nyelvet, és egyáltalán nincs akcentusa. Ugye Torinóban forgattatok, ő Torinóban él, és az életének a nagy részét is itt élte le ebben a városban?
Igen, igen, mert az édesapja, Egri Erbstein Ernő volt a híres nagy Torinó futballcsapatnak az edzője. 49. május 4-én az egész csapat az edzővel együtt lezuhant repülőgéppel a Superga hegynek ütközve, és mindenki meghalt.
Készítettél te már korábban egy filmet, az édesapjáról is, Egri Epstein Ernőről, és híres magyar futballedzőkről. Annak a címe az volt, hogy az olasz futball magyar mesterei. Körülbelül 2 éve készítetted ezt a filmet, 2023-ban. Már ott is megjelent Zsuzsa néni. És ma akkor mondtad nekem, hogy igen, Zsuzsa nénivel fogsz még forgatni, és lám, elkészült ez a film.
Igen. De hát onnan indult az egész ismerettségünk, hogy 2020-ban kaptunk támogatást erre a magyar futballedzők Olaszországban történetre, és így találkoztunk először Egri Zsuzsannával, vagy Szuzanna Egrivel, és ott már a apukáról szóló forgatás első fél órájában teljesen világossá vált, hogy ez a hölgy, ez annyira érdekes, annyira erős személyiség, annyi élet, szépség, kulturáltság van benne, hogy ő maga is megír egy külön filmet.
Ő neki magának nem lett gyereke, és ennek a filmnek az egyik elég fontos része, amikor arról beszél, hogy a magánélete nem sikerült, nem talált magának társat, és gyereke sem lett. Ellenben a sok-sok tanítvány az mind az ő gyereke. Ez maradéktalan boldogságot ad neki. És van mellette egy fiatal indiai fiú, aki lehetett volna az ő párja, ezt el is mondja, hogy egy ilyen társra gondolt ő valójában. Milyen kár, hogy 40-valahány év van köztük.
Ő is egy tanítványa volt, Rafael Bianco, és most már közösen vezetik a tánciskolát 30-valahány éve.
Tehát a magánéletének ez a szála, ami fontossá válik a filmben, de nagyon fontos az a visszaemlékezés is, az a itthon eltöltött néhány év, amit kényszerűségből töltött ő Magyarországon, hiszen már Olaszországban élt ő. Mussolini Olaszországában zsidó üldözés van, és nekik haza kell jönni.
Az Olaszországban élő külföldi állampolgárságú zsidókat, mint haza deportálták.
Csöbörből vödörbe. Nyilván itt se lett könnyebb a helyzet, sőt, a német megszállás idején nagyon kevésen múlt, hogy Zsuzsa néni életben maradjon, és a saját bátorságán múlt. Ez egy nagyon érdekes történet, ahogy elmeséli ezt.
Igen, bár meg kell mondani, hogy amikor hazajött, tehát 39-től 44-ig, a német bevonulásig, ő nagyon jól érezte magát Magyarországon, meg az egész család. Zsuzsannának fantasztikus tanárai voltak, többek között Jenes Valéria tanította táncra, kitűnően végzett az Operaház balett szakán, modern táncokat is tanult, step táncot, magyar néptáncot, és a Jenes Valéria azt mondta, hogy fantasztikus jövő áll előtte, mondta egy 44. március 18-ai bemutató után, és másnap bejöttek a német tankok és a német csapatok Budapestre. Sárga csillagot kellett hordaniuk, Egri Epstein Ernőnek bujdokolnia kellett, és a család nőtagjainak az volt a szerencséje, hogy egy Linda Pál nevű katolikus pap létesített a Budakeszi úton a mai Lauder gimnázium helyén egy régi villaépületben egy varrodát, ahol 100 zsidó származású, de katolikus nőnek biztosítottak munkát és valamilyen módon védelmet is. És itt volt Zsuzsanna, az ő testvére Márta és az édesanyjuk is. És valamikor decemberben, tehát a nyilas hatalomátvétel után egy nyilas banda betört el az épületbe, el akarta vinni az összes nőt a Dunapartra, de előtte még, amikor telefonáltak a családtagok egy-egy embernek, akkor mondták nekik, hogy hívják ide őket is, hogy valami fantasztikus parti lesz uzsonnával, ünnepléssel.
Hogy még többen vett el tudjanak vinni.
Igen. Zsuzsannát is hívta az édesapja, fegyvert szegeztek rájuk, előadta ezt a történetet ilyen mézesmázas hangon, majd belesúgta olaszul a telefonba, hogy aiuto, segítség. Akkor innen az apja megértette, hogy itt valami nagy gáz van, és nagyon jó kapcsolatai voltak az Angelo Rotta pápai nunciussal, és az Angelo Rotta azonnal hívta a belügyminisztert, aki a magyar hadseregből egy szakaszt oda vezényelt, és már sétáltak lefelé a Budakeszi úton, amikor a magyar katonák odaértek, és elzavarták a nyilasokat, így menekültek meg.
Ez a történet hátborzongatód, hogy miken múlik az ember élete. De szerencsére Dienes Valériának igaza lett, mert egy óriási, gyönyörű karriert futott be Egri Zsuzsanna.
Igen, Olaszországban nagyon híres, de hívták tanítani több évre Hollandiába és Kínába, a társulatukkal bejárták az egész világot, és mindenhol nagyon nagy sikerrel játszottak.
Ő tulajdonképpen a korát meghazudtolva akár 20 évet simán letagadhatna, vagy alkalmasint talán még többet. Nagyon érdekesen keretezitek a filmet. Úgy indul, hogy fölmegy egy színpadra, és felkonferálja azt az estet, ami majd egyszer lesz. Akkor még üres a nézőtér, és akkor a keret a film végén zárul be, ugyancsak feljön a színpadra, nem ám, hogy bot kell neki, vagy ilyesmi, nem, egyáltalán nem. Gyönyörűen kisminkelve, frizura, ruha, minden, és tele a színház, és felkonferálja a műsort, aminek ő a koreográfusa. Csodálatos.
Igen, hát mi is folyton egyik álmodatból estünk a másikba. Tehát tényleg ennyi munka, kreativitás egy ereje teljében lévő középkorú embernek is a dicsőségére válna, és ő egyszerűen nem tudja abba hagyni ez az élete, úgyhogy fantasztikus.
És ha jövőre 100 éves lesz, tervezel valamit?
Tervezzük, hogy akkor talán majd nyitottak lesznek a filmre Olaszországban is. Most ebben a verzióban a narrációt, azt ugye Egri Zsuzsanna mondja, de magyarul. Most 2 héttel ezelőtt kimentünk Torinóba egy hangmérnökkel, és felvettük olaszul. Úgyhogy lesz egy teljesen olaszul beszélő verziója a filmnek.
Egyébként van neked egy rendező társad is, ő pedig Bak Zsuzsanna.
Ő is nagy rajongója Egri Zsuzsannának, és tulajdonképpen külön utakon, de szinte egy időben jutottunk el hozzá, és akkor úgy döntöttünk, hogy egyesítjük erőinket és ötleteinket és elképzeléseinket a portréfilmmel kapcsolatban, úgyhogy ez egy két rendezős film.
Illanó pillanat. Pap Gábor Zsigmonddal beszélgettem dokumentumfilmjéről, amit február 8-án vetítenek a Magyar Filmszemlén a Corvin moziban. Kezdődik a báli szezon. Népzenész bál lesz a Fonóban február 8-án. A több mint egy évtizedes hagyománnyal bíró rendezvény évről évre összegyűjti a Fonóban a népzenei szakma kiválóságait és a műfaj szerelmeseit, hogy egy felejthetetlen éjszakán együtt ünnepeljék a népzene élő hagyományát. Az este programja színpadi műsorral kezdődik. Az esemény házigazdája D. Tóth Sándor Satya lesz. A koncertprogramban közreműködő zenekarok a Kalászbanda, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes zenekara, Kis Balbinát Ádám és barátai, a Horsa Banda, a Nálad a zenekar Nagyváradról és a B2 zenekar. Ezt követően veszi kezdetét a táncház, ahol Kis Balbinát Ádám és barátai húzzák majd a talpalábalót. Ez lesz tehát a Népzenész Bál február 8-án a Fonóban. A mai merítést mi is erre hangolva zárjuk. A zenei szerkesztő Tóri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.